Gyerekkoromban sokszor kérdezték, hogy miért pont Magyarországra költöztünk, ezt igazából mindig változó a válasz, mert pontosabban nem tudom, hogy miért Magyarországra költöztünk, de így pár év után szerintem megértettem azt, hogy a családom miért választotta Magyarországot. Pusztán azért, mert ami Magyarország Európában, az nagyon hasonló ahhoz, ami Vietnám Ázsiában. Nyelvileg egy kicsit elszigetelt ország, nagyon ellenállóak, és a jó értelemben, de nagyon magukra hagyatkozó nép. És szerintem pont emiatt költöztünk is ide, és amikor úgymond a kultúrádat felfedezik, ez egy nagyon jó, és részben hízelgő élmény is volt.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezető társam Jankovics Márton.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Wolson Nam, a Hainan Bistro üzletvezetője, akitől azt kérdezném, miután üdvözöltük, hogy örülünk, hogy megfogadta a meghívásunkat.
Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást!
És mi is köszönjük, hogy eljöttél, és az lenne az első kérdésem, hogy 10 évvel ezelőtt mit szóltál volna, hogyha valaki azt mondja neked, hogy a fő és a vietnámi étkezdék Budapesten ennyire divatosak lesznek?
Hát igazából szerintem a sejthető válasz, hogy senki nem gondolta volna. 10 évvel ezelőtt, az 2011-ben volt, még előszónak vagy felvezetésnek annyit, hogy igazából akkor se volt egy újdonság, de ott egy nagyon specifikus csoportot szolgáltunk ki. Mi, legalábbis az én családom 1999 óta van itt, akkor mi még gyerekek voltunk, én 7 éves, a testvérem Hai 10, és akkor anyáik foglalkozásszerűen is az első dolog, mivel foglalkoztak, az a vendéglátás volt. Étterem akkor is volt, csak kisebb tere volt a vietnámi éttermeknek, és az ilyen gyors kiszolgálású, bisztró stílusú éttermeknek pedig még kevésbé, de mi azóta is azzal foglalkoztunk. A forduló pont aztán ilyen 2012-13 környékén volt, amikor 11 volt az előszava ennek, amikor az első saját éttermünket nyitottunk meg. Ez a Sárkány Centerben volt, Huaszán néven futott először, akkor még középiskolában jártunk, és volt egy cikk a főlevesről, akkoriban indult meg így a magyar médiában, hogy mi is ez az étel valójában, és nagyon megindított igazából minket, hogy minden energiánk és munkánk, addigi energiánk és munkánk odáig vezetődött fel, hogy felfedezték egy kicsinki ország is, mint Magyarország. Gyerekkoromban sokszor kérdezték, hogy miért pont Magyarországra költöztünk, ezt igazából mindig változó a válasz, mert pontosabban nem tudom, hogy miért Magyarországra költöztünk, de így pár év után szerintem megértettem azt, hogy a családom miért választotta Magyarországot. Pusztán azért, mert ami Magyarország Európában, az nagyon hasonló ahhoz, ami Vietnám Ázsiában. Nyelvileg egy kicsit elszigetelt ország, nagyon ellenállóak, és a jó értelemben, de nagyon magukra hagyatkozó nép. És szerintem pont emiatt költöztünk is ide, és amikor úgymond a kultúrádat felfedezik, ez egy nagyon jó, és részben hízelgő élmény is volt. Ez a cikk Jókuti András, világjövő Jókuti Andrástól érkezett, egy kéthetes vietnámi útja következtében, és pont úgy adódott, hogy mi akkor szerettük volna megnyitni és elindítani ezt az új vállalkozást az említett Sárkány Centerben. És egy kommentben kezdődött, az máig le van screenshotolva nekem, hogy a blog.hu-s cikke alatt csak megemlítettük, hogy köszönjük szépen, hogy megírta ezt a cikket, és hogyha szeretne hasonló ízvilággal találkozni, akkor az édesanyánk tudna szolgálni ezzel az étellel. És igazából onnan indult minden. Fogalmunk se volt. Hát kicsik voltunk, még 17 évesek voltunk, vagy én 17, a testvérem 20. Akkoriban kezdtünk el serdülni, ő a munkájába temette az időt, én a tanulmányaimba. És hát egyik dolog jött a másik után, és azt hiszem, hogy egy világevő vacsora nevű esemény következtében kezdett el még nagyobb ilyen gravitációt nyerni ez a mozgalom. És utána már egymást követték a felfedezések, különböző média is lehozta, hogy mi ez a főleves jelenség. Én már azt tanultam megérteni, hogy igazából hogy ez miért bontakozott ki ilyen erősen Magyarországon. Részben azért, ezt pont ma mondtam el az egyik szakinak, akivel együtt dolgozom, mert pont egy levest tettünk együtt, hogy lehet, hogy azért ízlik így az itteni ízlésnek annyira az eleves, mert nagyon hasonlít egy magyar húslevesre, de pont annyira különböző, hogy még izgalmas legyen. Szóval pont annyira ismerős, de mégis más a különböző fűszerek miatt, hogy érdekes lehessen, és meg akarják ismerni az emberek. Így 10 év távlatában én azt mondanám, hogy a jó partján vagyunk, mint a vietnámi gasztronómiának a terjesztése, de inkább csak azt, hogy egy óriási eredmény már azt, hogy elértük azt, hogy nyíljanak az emberek különböző kultúrák felé.
Ez akkor egyben nekünk is újságíróknak szívmelengető történet, hogy itt egy példázatot mondtál arról, hogy egy újságcikknek micsoda pozitív hatásai lehetnek. De hát azért gondolom, akkor ez nem csak, tehát hogy ez nektek így személyesen sokat jelentett, de nyilván nem egy cikk indította el, vagy okozta ezt az egész nyitást, tehát hogy ezt a népszerűségét a főnek, vagy a vietnámi konyhának, hanem ezt gondolom egy ilyen átfogóbb folyamatba illeszkedett azért ez a cikk.
Igen, amivel találkozunk így általában az étteremben, az az, hogy az emberek egyre jobban, a magyar közösség egyre jobban nyitott így a távol-keleti vagy bármilyen irányba való utazásra, és azokkal, akikkel találkoztunk, általában az egyöntetű érzés, hogy ők már jártak, vagy arrafelé, vagy hasonló élményben részesültek azokon a helyeken, ahol éppen nyaraltak, vagy munkájuk során jutottak el oda, és igazából ugyanezt keresték. A saját példámból tudom, hogy amíg az egyetemi éveimet és a munkámat töltöttem, nekem minden első pont egy megérkezésben az, hogy megkeressem az ottani számomra ismerős ízeket, legyen ez magyar, legyen ez vietnámi, mind a kettőt ugyanúgy keresem, és eldöntsem, hogy hol lesz az a hely, ahol én nap mint nap fogok enni, vagy tervezek enni, hogy abban az esetben, hogyha nem főznék magamra otthon. És szerintem hasonló motiváció vezérelte az embereket, akik hát előbb vagy utóbb, de ellátogattak hozzánk.
Igen, és aztán utána pedig jöttek az a sokkal nagyobb számú réteg, tehát egy népesebb réteg, ami most itt találkozott először ez a fővel. Minek a hatására nyitottátok meg a Hájnámot, ugye, ami már 2013 elején indult, ha jól tudom, és ez már azt jelentette, hogy bejöttetek a Sárkány Centerből a város belső részébe.
Így van. Igazából a legnagyobb faktor az, hogy mi mindig is a 11. kerületben laktunk. Az volt az első hely, ahol érkeztünk, az volt a hely, ami a legjobban a szívünkhöz nőtt. És az utazás, a távolság volt az, ami a legilyen elrettentőbb faktora volt annak, hogy a Sárkány Center talán nem egy hosszú távú projekt számunkra. A másik pedig az, hogy mi 2012-ben költöztünk el egyszerre Hájjal, és igazából 2020-ban is költöztünk haza egyszerre. De 2012-ben, mivel már nem éltünk itthon, a szüleimnek ez volt a nyugdíjprojekt. Ez volt a terv, hogy átköltözünk Újbudára, közelebb otthonhoz, egy akkoriban 26 férőhelyes kis bisztróban, és ketten tervezték vinni a helyet. Anya főz, apa felszolgál. És ez lett volna, ami a hánynám. De hát nem így sikerült.
Most hányan dolgoznak ott?
Most 27 fős az alkalmazott létszám.
És ebben még nincs is benne a másik helyetek, igen. A Hainan Café.
Igen, a kávézó ebben még nincsen benne.
Akkor kinőtte magát igen kicsit a dolog.
Én szeretném azt hinni, hogy ez egy tudatos választás volt, de őszintén ez pusztán a véletlenek és a csillagok állásának köszönhettük. Amikor átköltöztünk az október 23-a utcába, a 11. kerületbe, hát az volt az utolsó lap, amit anyáik feltettek erre. Az volt minden megtakarításunk, hogyha jól emlékszem, akkor Magyarországot akkor érte el a világgazdasági válság, egy pár év csúszással. Az egyáltalán nem volt számításban, hogy milyen üzleti tervet építsünk föl. Ugyanúgy részt vettünk ennek a kialakításában. Igazából szerettünk volna mindenképp egy otthon stílusú és nagyon-nagyon kötetlen felszolgálási módot és ételsort felvinni az étlapra, ami igazából máig nagyon kevés tételben változott, pusztán azért, mert ahányszor módosítunk az étlapon, mindig lesznek olyanok, akik igénylik a réginek és a megszokottnak a meglétét.
Volt aztán tehát ugye a 2013 volt, ugye, amikor aztán több más étterem is nyílt a tietekkel együtt. Ilyenkor volt velük bármiféle viszonyotok, akár rivalizálás, vagy egyszerűen csak úgy tudomásul vettétek, hogy van, vagy ismertétek-e adott esetben őket a első itteni további főéttermeket?
Azt hiszem a vietnámi diaspóráról annyit tudni, hogy Magyarországon 5-10 ezer létszámban vannak jelen, vagy voltak, nem tudom az aktuális számokat, de egy ekkora számú közösségben elkerülhetetlen, hogy ne ismerjétek egymást. Mi sokáig nem is Hainanként voltunk így referálva, hanem ha emlékeztek még, hogy mi volt a Józsefvárosi piac, ahonnan mindenki kezdte, a hármas kapu büfé volt a megnevezés. És igazából ez maradt továbbra is. Ugyanúgy, ahogy ez megmaradt a vendégek oldaláról, ugyanúgy a partnerek és a családi kapcsolatok oldaláról a vietnám éttermeknek a többségét ismerjük. Névről talán a gyerekeiket is, és nincsen semmilyen rivalizálás, vagy semmilyen negatív konnotáció ezzel kapcsolatban, mert a nap végén mindenki csak megélhetés szeretne teremteni a családjai számára, ezért nem is tartottuk soha úgy, hogy mi versengenénk valamiért, hanem inkább csak az, hogy együtt dolgozunk egy bizonyos dolog felé.
Hát igazából, ez egy jó dolog is, nem? Tehát, hogyha egyszerre nyílik több ilyen itt, akkor azt jelenti, a város több pontján, akkor azt jelenti, hogy ez egyre inkább van igényük az embereknek erre, és az összességében mindenkit segít, nem? Minden résztvevőjét a piacnak.
Így van, és az egészséges versenyszellem az sose árt. Semmilyen, minden környezetben jót tesz egy kis inspiráció.
És egyébként volt olyan étterem is, amit nem is vietnámiak csináltak, tehát a Funky Főre gondolok.
Az egy nagyon nagyon elismerésre méltó kezdeményezés volt. Velük is volt, azt hiszem, ők már anyáikkal beszéltek, nem velünk, de velük is volt egy rövid beszélgetésünk, hogy hogyan lehetne jobbá tenni, fejleszteni a dolgokat. És ettől sem zárkoztunk el igazából régebben se.
Említetted most az előbb a gazdasági világválság, vagy hát pénzügyi világválság késleltetett hatásait, ami pont akkor ütött be, amikor indítottátok az éttermet. Most azóta van már egy újabb válság, ugye, amiben még mindig fél lábbal, reményeink szerint csak fél lábbal, benne vagyunk mi is, meg az egész világ is. Ez nyilván mindenkit, meg az egész vendéglátást nagyon érintette, de azért mégis az a tapasztalatunk, hogy beszélgetünk mindenkivel, hogy máshogy tudtak egyes helyek adaptálódni hozzá, valakit jobban megütött, valakit kevésbé. Ti ezt hogy bírtátok, ezt az időszakot?
Igazából szerintem ennek kapcsán is ülünk itt, mert Bence egyszer megkeresett minket ezzel a kérdéssel, a kiszállítással kapcsolatban és az adaptációval kapcsolatban. Hát megviselt igazából ez az egyszerű válasz. Mindenkit meg fog viselni egy ilyen volumenű változás, de nekünk annyiban volt szerencsénk, hogy mi sose külső látogatókra helyeztük ezt a fókuszt, hanem mindig a helyi fogyasztók és helyi vendégekre összpontosítottunk.
Tehát a turisták azok kis számot tettek.
Így van. Már ők is megtalálnak minket, de igazából nem is tudom, hogy milyen az, amikor ránk találnak, és nem tudom, hogy mi az, amit szóval néha nem egyezik az elvárása a valósággal, de én csak annyit látok a mi oldalunkról, hogy a mi részünkről mindig egy kötetlen vagy sallongmentes kiszolgálás volt a cél, és sokan szóvá is teszik ezt igazából. Nagyon, vannak ilyen kedvenc értékeléseim, amiket néha így végig görgetek, és ha magára talál a hallgató az értékelés alapján, aki a legjobban összefoglalta, hogy mi az étterem valójában, hogy nagyon finomak az ételek, de a kiszolgálás olyan, amilyen. Olyan egyél, oszt, menj típusú hely. És igazából nem téved ebben, és nem is azért, mert mi célzottan így szerettük volna kialakítani, hanem csak azért, mert ilyenek vagyunk. Ilyen a vietnámi kultúra, közvetlen és őszinte.
És mit hiányolhatott akkor vajon a szétékre is?
Hát az abrosz valószínűleg az asztalról, és a minden fogás utáni kérdést, hogy vajon jó-e minden.
És ilyen értelemben mondjuk még visszatérve erre a járvány korszak okozta kihívásokra, mennyire bírja a vietnámi konyha a kiszállítás, tehát az ilyen típusú, mert azért itt a frissességen nagy hangsúly van, tehát mennyire ment ez a kiszállítás dolog?
Igen, bocsánat, nem fejeztem be az előző gondolatot, mert erre volt kihegyezve a kérdés. Igen, átálltunk mi is nagyban kiszállításra, és hát kisebb-nagyobb sikerrel, de próbáltunk a víz felett maradni. A kiszállítás részével, mint a szakmai munkám fenntarthatósági kutató, és a csomagolás használat az egy nagyon nagy fájó pont volt a mi részünkről is, csak a megélhetésünk természetéből adandóan leves csomagolni nem a világ legegyszerűbb dolga. Ezért meg kellett lépni. Voltak olyan megoldások is, hogy saját tartályokba, edényekbe adtuk át a vendégeknek, de én azt mondanám, hogy megoldható volt, de nekünk sem a kedvencünk volt így felszolgálni. A leves az mindig jobb helyben, és igazából ez is a főlevesnek is a lényege, ami ritkán kerül elő így a közbeszédben, hogy az valójában nem egy kuriózum, hanem egy mindennapos étel. Nekünk ez reggeli, ebéd, vacsora, bármilyen napszakra megfelel, és senki sem készít igazából otthon főlevest. Szóval mindenki kint eszik valahol, még azok is, talán akik készítik, ők is a saját helyéken eszik, mint hogy otthon főzzenek. Ez nem azért, mert nem lenne rá érdemes, hanem csak azért, mert ez nagy tételben működik, csak át kell lépni egy bizonyos mennyiségi küszöböt, hogy az finom legyen.
Igen, mert hiszen a főnek ugye akkor most már foglaljuk össze az a lényege, hogy sokáig kell főzni, és ugye, és nagy. Tehát mitől fő a fő, akkor jutottunk egy fontos.
Igen, egy definíciós pontra.
Rendben. Felvázolom akkor az alapkoncepciót annak, aki még nem ismerkedett meg a főlevessel. A főleves egy nagyon hosszú ideig főzött marhafartő, farok, lábszár, szegy részekből egy több tíz órán át készülő húsleves, amiben az aroma nagy részét a fahéj, csillagán és kardamom és azt hiszem ennyi, hagyma és gyömbér összegzi. Már már a húsleves része is indokolt arra, hogy, hogy főnök lehessen nevezni, de nehéz ezt azért, mert hogyha megfordítanám a kérdést, hogy mitől Bajai egy halászlé, vagy mitől Szegedi egy halászlé, mindenkinek különböző fogalma lenne erről, hogy mit szabad beletenni, mit nem. Alapkoncepcióban ez csak egy nagyon lassú tüzön, sokáig főző húsleves, amiben tartalmaz, a feltétek tartalmaznak rizstésztát, a húsfeltétet, babcsira, koriander, újhagyma. És ez egy egész étkezés kitesz, ez az egy tál. És az a mi definíciónk alapján, bármint hogy az, amit én megismerek, a főleves 2-300 liter fölött 10 óráig, ez annyira nem empirikus egy adat, de a mi gyakorlatunkban ez innentől kezd jóvá válni egy főleves.
És a bún?
Szép kérdés. A bún pedig hasonlóan, amit kevesen különböztetnek meg, de nincs is ezzel semmi baj, a bunleves pedig alapjába véve a tésztában különbözik elsősorban. Az egy fermentált, más alakú tészta, olyan, mint amikor az olasz konyhában van a penne, rigatoni, tajatel, itt ugyanúgy van fő, ami egy széles metélt, a bun pedig egy ilyen kerekebb, spagetti alakú fermentált, kicsit savanykásabb tészta, és ehhez sokkal jobban illik egy a halas ízvilág, savanykásabb ízesítés, és ennyiben különbözik a kettő. A bún talán még könnyebbnek is mondható, a fő laktatóbb szerintem. Mind a kettőnek megvan a helye, különböző időkben, különböző kedv szerint.
Én azt is hallottam, olvastam többször, hogy ezt Vietnámban reggelire szokták enni, ez igaz?
Így van, mind a kettőt reggelire is, és nem egy nagyon nehéz étel. Mi is iskola előtt is nagyon sokszor fogyasztottunk főlevest. Vietnámban úgy van az iskolába járás, hogy felszednek buszok külön egyes megállókban, és a megállókig elviszik a szülők a gyerekeiket, és én, ha jól emlékszem, minden reggelünk azzal telt, hogy háj egy csirkés főtevet kicsit, én pedig, amikor még nem ettem sokat, akkor csak egy budjantott tojást. Igazából emiatt is van budjantott tojás az étlapon, mert én ennyire szerettem, és megkértem anyát, hogy mindenképp tartsunk budjantott tojást. Ami szerintem előttünk nem volt annyira egy ismert dolog, de most már itt vagyunk.
És mit is mondtál, te hány éves voltál, amikor Magyarországra költöztetek?
Én 7 éves koromban költöztem.
Hát akkor Magyarországra.
Még az első két évet az általános iskolából ott Magyarország, vagy Vietnámban töltöttem.
Az étterem történetében volt azért egy olyan pont, amikor erről a sajtóba bekerült hirtelen, hiszen volt ott egy fertőzés, vagy egyetem, mi volt pontosan,
van.
És akkor be is kellett zárni egy időre, hogy ott pontosan mi történt, és egyrészt, másrészt meg, hogy hogyan sikerült ebből, hiszen ez egy PR katasztrófának is mondhatjuk. Mégis úgy tűnik, hogy az étterem ebből ki tudott lábalni könnyen.
Igen, gondoltam, hogy ez elő fog kerülni ma, és igazából ez is az első alkalom, hogy mi beszélünk róla az én narrációmban. Ez 2015-ben volt, októberben, és emlékezetes időszak volt igazából, azért, mert én a végső vizsgáimra készültem, és egy telefon várt csak, hogy ez történt, és szerettem volna a legmélyére járni ennek a dolognak. Ott voltam azon a napon, amikor eljöttek a nébi kollégák ellenőrizni az éttermet, és igazából ez tagadhatatlan tény, hogy valószínűleg megfertőzöttek ezek az emberek a mi éttermünkben. Innen indult az egész folyamat, meg kellett vizsgálni az ételmintákat, elkezdték az alkalmazottaknak az alkalmasságiát, orvosi vizsgálatait is bekérni, és innen indult egy, azt hiszem, 3-4 hónapos procedúra, hogy a végére járjunk ezeknek a dolgoknak. Hát nyilván ez egy erős ütés bármilyen vállalkozás számára, egy vendéglátói vállalkozás számára ez még nagyobb lehet, talán végzetes is. De a mi szerencsénkben, vagy a mi védelmünkben nagyon, nagyon segítőkészek és kooperatívak voltak a vizsgabiztosak, és nagyon szerettek volna nem, hát ilyen nem judgmental hozzáállásba.
Tehát nem ítélkezni.
Így van, megközelíteni ezt az esetet. És ugyanúgy a vendégeink. Ugye a vendégeink is nagyon sokáig kitartottak mellettünk. Ez azért volt egy nehéz időszak, mert nem volt szabad, legalábbis én meglettem kérve, hogy ne mondjak erős nyilatkozatokat ezzel kapcsolatban, amíg nem tudunk semmi biztosat. És nyilván egy olyan országban, mint Magyarország, ahol még új, vagy több részét nem érte el még a kulturális különbségeknek az elfogadása, nagyon sok helyről nagyon erős vélemények születtek ezzel kapcsolatban. Máig szerintem kevés vietnám étterem mondhatja magáról, hogy többszöri híradó adásban, nemzetközi tévén is szerepelt, ugyanazon az adón különböző megvilágításban. Nagyon pozitív megvilágításban is, és nagyon, képlékeny megvilágításban is. De ennek az egész történetnek a végére, nem tudom, hogyha végigkövetitek ezeket a dokumentált cikkeket is, emelkedő hangvételben születtek ezek a cikkek, ugyanúgy megnevezhetem a lapot?
Persze.
Rendben, az Indexel kapcsolatban ugyanúgy megkerestek nagyon udvarias és olyan újságírók, akik már ismertek minket, és jártak is nálunk, és szerették volna ők is a valóságot közölni, amit mi sose tartottunk el így a közösségtől, és voltak olyan cikkek is, amik annyira nem fették le a valóságuk, de nem lett volna racionális dolog a mi oldalunkon ezzel szembe szállni, még nagyobb hírt kelteni ebben, hanem csak meg szerettük volna várni a szakvéleményt ezzel kapcsolatban. Ez igazából mára már egy lecsendesedett dolog, és a mi oldalunkon igazából csak annyi tüske maradt még benne, hogy én a családomat és a mi kultúránkat és személyes igényeinket ismerve nem találtam indokoltnak az, hogy kisarkítsuk ezt az egész témát egy országok közötti ilyen kulturális különbségekre. De a nagy része erről szólt.
Tehát akkor sok ilyen hang volt, ami ilyen általánosító, és
Hát most már gondolom, hogy 2015 októbere, az pont a menekült válságnak volt az ideje, de egész pontosan, de 2015 szeptemberében volt annak a csúcsa, de hát ez még simán bele esett abba az időszakban.
Igen, ez annak a felpörgése volt.
Így van, de újra ismétlem ezt a dolgot, hogy tagadhatatlan, hogy megfertőzöttek azok az emberek, azt hiszem 30 és 40 közötti létszámról beszélünk, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy nekik a legjobb ellátás és legjobb kommunikációt biztosítsuk feléjük.
És kellett változtatnatok valamit egyébként az étteremben utána, vagy ez egy olyan dolog volt, ami bármelyik étteremben előfordulhat?
Egyszerű lenne azt mondani, hogy ez egy olyan dolog, ami bármilyen étteremben előfordulhat, de közben minden azt is teljesen beismerjük és megértjük, hogy amikor az étterem született, akkor nem ennyi ember, vagy nem ennyi vendég ellátására volt képítve. És amikor ez történt, még mindig a régi étteremnek a területével rendelkeztünk csak, és egy nagyon kicsi konyha, nagyon sok embert kellett, hogy ellásson. Ennek az időszaknak köszönhetően a bezárásnak, és hogy tudtunk fókuszálni az újraépítésre, és tudtunk jobb mechanizmusokat elindítani, a konyhát is ki tudtuk bővíteni, és a vendégteret is úgy tudtuk alakítani, hogy ez ne ismétlődhessen meg.
Az étterem forgalmában miután újranyitott, mennyi ideig látszott meg? Hogy volt-e visszaesés, és ha igen, akkor mennyi ideig látszott ez meg?
Igazából nem tudjuk, hogy volt-e, mert akkoriban még nem mértük ezeket a számokat, és valószínűleg biztos, hogy volt visszaesés, már csak annyiból tudjuk csak látni a látható soroknak a méretéből, tudjuk csak ezt becsülni, biztos, hogy volt visszaesés, de közben ugyanúgy voltak nagyon pozitív visszajelzések most már családon belül is. A mostani barátnőm is elég régóta az étterem vendége volt, és előtte pedig általános iskolás barátok voltunk. És amikor a helyreállítás és mindennek a végén bejelentettük, hogy újra kinyílt az étterem, ő ennek nagyon örül, meg is osztotta ezt a posztot, és sokan voltak ezzel a véleménnyel, hogy ez bárhol előfordulhatott volna. Ezt rátok bízom, hogy benne hagyjátok vagy sem, de volt egy hasonló eset nem sokkal ezután ugyanúgy az Indexen, a Trófea étteremmel kapcsolatban, ahol egy kaliszi vírus fertőzésben egy hasonló számú ember megfertőződött. Nagyon, nagyon hasonlóak voltak a körülmények, ugyanúgy jött az étterem részéről egy kommunikáció, hogy milyen vizsgálatoknak vetették alá maguknak, és a vizsgálatok végén nem úgy nézett ki, hogy az étterem vagy az ételek ételmintákból okozódott a fertőzés. És a különbség a kommunikációban, legalábbis a médiában, az hát látható. Látható, mennyi média jelenséget, vagy a jelenlétet generált ez a kettő eset.
Tehát sokkal kisebbet szólt az, ami nem vietnami étterem, hanem...
Így van, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk bármennyivel kevesebb felelősségünk lett volna ebben, vagy ők bármennyivel jobban kezelték volna, ez pusztán csak a véletlennek az eredménye, hogy egy hasonló eset nagyon, nagyon, nagyon különböző módon is napvilágra tud kerülni.
Igen, és ha most tovább lépünk ezen a 2015-ös esetem, az alapanyagok beszerzése nálatok amúgy, mert ugye beszéltünk már arról, hogy ez nyilván milyen fontos, mert maga a főleves, és így a ilyen értelemben a frissességről is szól meg, hogy így meg, tényleg meg is mutatja a benne lévő alapanyagoknak az ízvilágát, tehát hogy ez amúgy mennyire oldható meg így helyben, vagy ez mennyire bonyolult dolog, mennyire kell ehhez külföldre kapcsolatokat építeni?
Nem, ez régen sokkal nehezebb volt, mint most. Nyilván a globalizáció és a nyitott kereskedelem megkönnyíti ezt a dolgot, de Magyarország egy szempontból nagyon szerencsés helyzetben van, ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, de Magyarországon kapni csak friss rizstésztát. Ez egy mérnök úrnak a megélhetési forrása volt egy 20 évvel, 30 évvel ezelőtt, aki máig a mi beszállítói partnerlistánk elején áll.
Ő milyen nemzetiségű?
Vietnámi, természetesen. Egy nagyon kedves és nagyon, nagyon szorgalmas úr, akiről beszélünk. És ennek hála Európában valószínűleg nem lesz még egy ilyen főleves, pusztán azért, mert itt készül csak friss rizstészta. Ez a része, ez egy oldala a képletnek. A hús az adott, a fűszerek azok, amik egy kicsit ilyen komplikáltabbá teszik a képletet. A leves betét, a koriander, babcsíra és újhagyma, az újhagyma egy teljesen általános zöldség, de ezek a dolgok az évek folyamán úgy alakult ki az igény növekedésével, hogy már a mind magyar beszállítóktól veszük ezeket a termékeket. A babcsira beszállítónk az egyik legnagyobb magyarországi termelő, a koriander az egyetlen, ami még külföldről érkezik. Vannak itthoni koriander termelők is, de sajnos nem olyan mennyiségben, amennyiben mi használunk, ezért az általában Hollandiából érkezik. Ezen kívül minden megoldható házon, azaz országon belül. A főbb fűszereket, mint csillagán és kardamom és fahéj, az igazából még nekünk a saját beszerzésünk Vietnámból.
Egyébként akartam ezt kérdezni már az előbb is, hogy de lehet, hogy akkor ez pont ez a rizstészta magyarázza, hogy nemzetközi összehasonlításban van Európában olyan ország, vagy olyan város, ahol ennyire népszerű lett a vietnámi konyha, mint Budapesten, vagy vagy nincs, mert nyilván az ember ezt nem, már külföldön jár, nem feltétlenül ezt figyeli, de valahogy arról beszéltünk Marcival előtte, hogy nekünk az érzésünk, hogy nem, vagy legalábbis mások, nem, tehát elvegyül a más konyhák között, itt pedig valahogy jobban előtérben van, ezt jól látjuk?
Szerintem igen, de ez inkább ez az érzékelt valósága ennek, mert abszolút értékben szerintem több, nem, nincs több étterem vietnami étterem Magyarországon, mint máshol. Arányban van több vietnami étterem, mint más országokban. Párizsban, Londonban, Berlinben. Most fővárosokat soroltam föl, ahol volt lehetőségem pont ugyanúgy főleveseket megkeresni, vagy az ottani vietnami közösséget megkeresni, és kipróbálni, hogy ők hogyan készítik a leveseket. Mindenhol ugyanabból az okokból kifolyólag, amit az elején említettem, hogy a megnövekedett turizmus és a lehetőségek, hogy az emberek el tudjanak Dél-Kelet-Ázsiába utazni, mindenhol az szülte az igényt, hogy ezekben a városokban is kialakuljon egy erősebb vietnámi konyha mélyő, de mindenhol más az uralkodó, úgymond ízvilág. Mi hanoiak vagyunk, mi északiak vagyunk, és azt hiszem Magyarországon azért több helyen már, ahol én kóstoltam, az általában északi beállítottságú leves készített, amíg Franciaországban erősen így a déli kapcsolatok miatt és a régi provinciális helyzet miatt ők inkább déli essen készítik a főlevest. Londonban van egy vegyes mix, elég jók, de ugyanakkor pont emiatt a tészta hiány miatt, vagy a tésztának a hiánya miatt ők sem tudnak olyat készíteni, mint Vietnámban. De ahol eddig láttam, nem is az, hogy sok étterem van ezekben a városokban, hanem centralizáltan vannak különböző negyedekben. Nem is, hogy ázsiai negyed, hanem már ilyen vietnámi negyedek vannak, akik különböző fogásokra szakosodtak.
Ugye különböző hagyományairól beszéltél a vietnámi konyhának most, ilyen területi alapon, de hogy amúgy mennyire jellemző ebben a konyhában az ilyen újítás vagy kísérletezés, vagy mennyire van benne ez a lehetőség, vagy akár ilyen lehetségesek, vagy láttok, tapasztaltok ennek ilyen mindenféle ilyen fúziós irányait, tehát hogy ez keverhető jól más konyhákkal is?
Igen, határozottan. Az én oldalamról én biztos, hogy játszadozom vele, de én úgy mondom ezt, hogy én, hogy mind személy és otthon vegyítjük ezeket az ízvilágokat. Vannak jó vendéglátós próbálkozások is ezzel kapcsolatban. Ha meg szabad nevezni őket, akkor a hashtag B kifejezetten pozitív élmény volt. Ő egy messe szakácsos helye, harmadik helyzet, azt hiszem, és a saját éttermében nagyon jó irányba tereli, egy kicsit magasabb irányba tereli a hagyományos vietnámi konyhát, és ugyanúgy magyar próbálkozás oldalról a Huszár Krisztiánnak a vietnámi gulyás étterme is elég nem kifejezetten vietnámi, szóval erős ezt vietnámi gulyásnak hívni, de jó, de függetlenül jó. Nem látnám akadályát annak, hogy fogunk még hallani újabb helyekről és újabb próbálkozásokról, amiket érdemes továbbvinni.
Beszéltél a francia, tehát beszéltél a franciaországi vietnámi konyháról. Mennyiben van nagy, mekkora a vietnámi konyhára a francia gyarmati időszaknak a hatása?
Ez egy nagyon teli találat volt ez a kérdés, mert a főnek az eredete, többen vitatják, de én inkább arra felé hajlok, hogy ez igaz, hogy a fő egy francia eredetű, a potofőből, ami szintúgy egy marhahús levesből származik, amit aztán mi honosítottunk erre a végső formájára, ami végül visszakerült Európába.
És ezen kívül ilyen egyértelmű jelek is vannak? Azt tudom, hogy például a kávé is ott terjedt, kávénzás is.
Így van. Nem is biztosan francia hatás miatt, ez inkább a klíma miatt, mert ott terem, vagy ott tud jó minőségű kávét teremteni. Ha nem hallottátok még ezt a tény, akkor Vietnám igazából a világ második legnagyobb kávétermelője, exporttermelője, csak nem olyan magas minőségben, mint egy kenyai vagy kolumbiai, amit talán megismerhettünk, de első helyen a brazil áll, és utána a vietnámi. Ami igazából most kezd megfordulni, nagyon sok vietnámi termelő Dalat környékén elkezdtek fókuszálni nagyon jó minőségi arabika kávékra, és próbáljuk a minőséget most már előnybe részesíteni a mennyiséggel szemben.
És akkor ez a tény mennyiben járult hozzá a Hainan Café megnyitásához, amiről tudjuk, hogy ezt a bátyád projektje elsősorban, de gondolom azért ahhoz is.
Így van. A Hainan Café egy második generációs próbálkozás, és szerintem ez látszik is rajta. Próbálunk ugyanannyi dolgot megtartani benne, és de közben egy magasabb igényességi szinttel, nem mint hogyha bármi gond lenne az étteremmel, de egy másik igényességi szinttel vinni a kávézót. Nagyon, nagyon nagy jelentősége van annak, hogy Vietnám, mint ország és entitás nyit most már a magasabb minőségű termelése. Nekünk is az a célunk, hogy ezt tudatosítsuk a vendégeinkkel, és próbáljuk azokat a kávékat tartani, amik számunkra is és finomak. Nagyon kedves és őszinte termelőkhöz köthetőek ezeknek a származása.
Azért ez is egy fúziós. Nem csak vietnámi kávé van, ugyanúgy lehet ilyen világos pörkölésű specialty kávét is ugyanúgy lehet kapni, illetve az ételekben is sem. Ugye ott a banh mi szendvics az, így ami uralkodó. Ez mondhatjuk, hogy ez is egy hasonló csodafegyvere a vietnámi konyhának, mint a fő, vagy más a helyzet azért.
Igen. Így két dolog is eszembe jutott. Igen, van még egy francia hatása. Francia hatása a vietnámi konyhára. És ez a banh mi, ami egy baguette és különböző töltelékekkel ugyanúgy honosítva. Koriander az minden mennyiségben megtalálható benne. És a kávéban ugyanúgy, hiszen a specialty kávézó vonalban már adott, hogy legyen kétfajta pörkölésű kávé egy jobb kávézóban, egy világosabb és egy közepesebb, sötétebb pörkölésű kávé. A sötétebb az olasz klasszikus espresszó ízvilágra hajaz, ezt ismerik az emberek. Ez a kávénak a koncepciója. A világos pedig egy fokkal izgalmasabb, sokkal ilyen összetettebb profillal rendelkezik, és pont most volt egy hónapja, hogy mi szerettük volna ezekből a specialty strainekből behozni a, szóval egy vietnámi kávét tartunk, mint világos pörkölés a kávézóban, ugyanebből a Dalat régióból, amit az előbb említettem.
Hát akkor ez egy új fejlemény, tehát most már eddig ha jól értem, akkor a vietnám, tehát a világos az még nem vietnámi volt, de most már az.
Így van. Így van.
És emellett akkor eddig is lehetett tehát a hagyományos vietnámi kávét is kapni.
Így van, így van. Az a vietnámi kávé, amit az emberek ismernek, vagy amit az emberek megszokhattak már, hogyha egy helyen vietnámi kávét kér az ember, a sűrített, teljes, lassan lecsöpögő, nagyon-nagyon sötét, nagyon gazdag ízvilággal rendelkező kávé. Nagyon jó, de sajnos ez nem specialty minősítésű, és nem is arabika származékokból származik, hanem egy blend, egy vegyített kávébabokkal készül. Ezzel nincsen semmi baj igazából, sokan jobban is szeretik, engem is beleértve, pusztán azért, mert több benne a koffein. Azért robusztabb, mert a növény önmagában robusztusabb és sokkal ellenállóbb a kártevőkkel szemben, és emiatt termeli a koffein tartalmat, hogy még ellenállóbb legyen a kártevőkkel szemben. Amíg az arabika fajták sokkal érzékenyebbek, mind időjárásra, mind a kártevők által okozott termésvesztésre. Gazdaságilag sokkal jobban megéri robusztákat termelni, és ez is volt az kezdeti cél, amiből most ez átívelődött az arabika, vagy igen, az arabika vonalra.
És a kávézó meg az étterem törzs közönségek között mennyire láttok átfedést, vagy ez mennyire külön embereket mozgat meg?
Vannak, és az elhelyezkedésükből adandóan az étterem az október 23-a utcában van, amíg a kávézó a Bartók Béla út 35-ös szám alatt. Pont egy nyílegyenes séta az, ami átvezeti a kettőt. Én nem azt mondanám, hogy koncepcióban más a kettő, de hangulatban biztos, hogy más a kettő egymáshoz viszonyítva. Nagyon sokszor láttam vendégeket, én is ott ebédelek, ezért mind a két helyen ugyanazokkal az arcokkal találkozom néha, akik egy ebéd után átsétálnak a kávézóba, és ott megiszek a kávét. Pusztán azért, mert több időt lehet a kávézóban tölteni, és egy inspiráló környezetben lehet ezt tölteni. Megvan ez a metszet, de olyan is van, aki a kávézóban nap mint nap jár, és sose hallott még az étteremről. Ami részben jó pont számunkra, mert önmagában is megállt a hét a hát cél nélkül is.
Olyan emberként, mint aki nem vagyok ismerős a Távol-Keleten, tehát nem jártam ezekben az országokban, mondtad az elején, hogy Vietnám eléggé elszigetelt bizonyos, tehát nyelvi, meg ilyesmi kulturális szempontból ott a Távol-Keleten, de hogy például a közvetlenül szomszédos országban, tehát az a környéken, Kambodzsa, Laosz, ott mennyire van jelen például a fő, vagy mennyire hasonlít attól össze ez a gasztronómiai világ?
Ha fel kéne sorakoztatni minden országban egy főhöz hasonló ételt, valószínűleg meg fogjuk találni ennek az equivalens változatát, ami leves, tésztabetét és húsok, de különböző formában. De országon belül sem mindig egyezik az, hogy egy halleves nem lesz soha fő. A fő általában marhahúsból, maximum csirkéből készül, és ugyanúgy ez megtalálható a tájkonyhában, a laosziban és a kambodzsaiban is. Ez a same-same but different, ami itt ugyanez, ha egy gulyást elkezdesz felsorakoztatni minden egyes közép-európai országban, hasonló lesz, de az apró változtatások, amiktől a helyi identitást beleteszik, már attól már is más lesz egy étel, és igenis büszkeségükként tekintenek rá, és különbséget tesznek ezek között az ételek között. De hasonló felszolgálású és tálalású ételek biztos, hogy megtalálhatók bennük. Én értékelem és nagyon rezonálok a indokínai félsziget országainak az ételeivel, azt is nagyon sokszor felkutatom és próbálok egy nagyon jó példára találni mindenhol, ahol eddig volt lehetőségem járni. Nagyon megnéznek egy jó kambodzsait itt Magyarországon.
Te magad amúgy, amióta elköltöztetek, te mennyit jársz személyesen Vietnámba, vagy ezen a térségben úgy általában?
Most volt két éve először, hogy én felnőtt fejjel jártam újra Vietnámban. Részben anyagi okok miatt, és elég hosszú az út, és azért nem lehet ilyen gyakran megtenni ezt az utat. Eddigi kötelességeim miatt munka, tanulmányok nem nagyon engedték meg, hogy tudjunk menni. De 2020-ban volt az, hogy végre eljutottam már önmagamtól Vietnámba. És
milyen volt?
És hát egy óriási élmény volt, mert most láthattam hogy élnek valójában az emberek az én közvetlen családomon kívül, és most volt először alkalmam végigutazni az országot északtól a délig, és látni a különböző kultúrákat, gasztronómiai világot, és csak a hagyatékot, hogy mi volt, vagy mi ma is az a hely, ami engem teremtett. Nagyon jó volt.
De akkor ennek túl azon, hogy nyilván élvezted, meg volt akkor ilyen személyes érzelmi töltete, de hogy akkor volt egy ilyen szemléletformáló hatása, és de direkt így, hogy mondjam, körbeutaztad akkor az országot ezek szerint, hogy így, tehát nem csak oda mentél, és nem tudom, meglátogattál egy-két embert, hanem akkor direkt volt egy ilyen újra felfedező célja.
Hát igen, és az elköltöző vietnámiaknak úgymond a sorsa az, hogyha hazalátogat, akkor arról fog szólni a hazalátogatásoknak a nagy része, legyen ez akár 3 vagy 4 hét, de tele lehet rakni a naptárat rokonlátogatásokkal. Egyik oldalról, másik oldalról, nagymamák itt, ott mindenhol enni kell, mindenhol inni kell, és hát egy-egy fárasztó is tud lenni, de az, hogy pont azt nem tudja csinálni az ember, amiért nagyon sokan minden erejüket belevetve próbálnak oda jutni, hogy láthassák ezeket a dolgokat, és igazából én is szerettem volna ezt az élményt megkapni, amit a barátaim már láttak. 24 éves koromig nagyon sok a közelemben lévő barátom többet látott Vietnámból, mint én magam.
Azt akartam megkérdezni, hogy abból, amit ott láttál, volt, amit sikerült közvetlenül hasznosítani itt az étteremben, vagy ez nem arról szólt?
Igazából mindig arról szól. Szóval nem is az, hogy mindig munkáról szól, hanem nekünk az étterem az egy életforma is, nem egy vállalkozás, nem egy olyan dolog, amit kint lehet hagyni az ajtón, és bemenni, és élni tovább az életünkkel. Az ételkultúra az életünk része volt, amióta az eszemet tudom. Anyukám séf, már szakmailag is séf volt Vietnámban, még mielőtt ide költöztünk, és amikor az ember annyira el van kényeztetve, hogy nagyon jókat evett kiskorában, nagyon nehéz ettől elvonatkoztatni, és újra és újra keresi ezeket a lehetőségeket, miket lehetne visszahozni, miket tudnánk itt megcsinálni, ami működne az itteni közönségnek. A kávé túra is ugyanebben az útban volt 2020-ban, amikor elmentünk meglátogatni a farmokat és megismerni ezeket a nemesebb fajtájú arabika kávékat. És hát igazából próbálunk jó kapcsolatokat kiépíteni. Inkább a tudást, azt, amit szeretnénk áttransplantálni, mint magát a termékeket, de igen, vannak nagyon jó gyakorlatok, amiket láttunk, és például most is tudnánk ezeket hasznosítani itt a budapesti környezetben.
Nagyon köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és elmondtad mindezt nekünk. Nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattatok minket. Tegyetek továbbra is így, a Filéző Podcast adásait megtalálhatjátok a 24.hu-n, illetve Spotify-on, vagy bármelyik streaming felületen, ahol ilyesmi műsorokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Köszönöm szépen! Sziasztok!
Sziasztok!